Ez itt a Véleményeken túl, a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adása, amelyben társadalmi, politikai kérdésekről és jelenségekről beszélgetünk a tudomány nyelvén közérthetően. Sorozatunk célja, hogy betekintést adjunk a Kutatóközpontban folyó munkába.
Üdvözlöm a hallgatókat! Én Csurgó Bernadett vagyok, a Szociológia Intézet kutatója, és mai beszélgető társaim Husz Ildikó és Kis Márta, a Gyerekesség Kutatócsoport kutatói. Sziasztok!
Szia!
Szia!
Mindketten szociológusok vagytok, és szociológus kutatóként dolgoztok egy viszonylag speciális részében a Társadalomtudományi Kutatóközpontban, ez a Gyerekesség Kutatócsoport is. A beszélgetést azzal is kezdeném, hogy mutassátok be ezt a kutatócsoportot.
Ez a kutatócsoport 2011-ben indult, akkor hoztuk létre, de ez nem volt előzmény nélküli. Ugye már 2005 körül elindult az a gondolkodás Ferge Zsuzsa akadémikus vezetésével, ami arról szólt, hogy a gyerekszegénységet hogyan, milyen eszközökkel lehetőség szerint egy generáció alatt jelentősen csökkenteni. Ugye ebből a közös gondolkodásból aztán megszületett egy program, az úgynevezett gyerekszegénység elleni nemzeti program, ami három célt tűzött ki maga elé. Egyfelől azt, hogy olyan intézkedéseket javasoljon a kormányzat felé, amelyek csökkentik a gyerekszegénységet, másfelől a gyerekszegénységnek a nagyon súlyos formáit, nagyon mély szegénységnek a szélsőséges formáit felszámolják, harmadfelől pedig azokat a szolgáltatási egyenlőtlenségeket, amelyek különböző települések között láthatóak, tehát magyarul, hogy bizonyos településeken nagyon alapvető szolgáltatások sincsenek, más településeken meg lényegében a szolgáltatási spektrum teljes köre, tehát szolgáltatásokban megmutatkozó egyenlőtlenségeket csökkentse. Ugye maga a program, amiben mi vagyunk, az erre a harmadik célra fókuszál. Tehát az eredeti program, amelyből aztán a Legyen jobb a gyerekeknek nemzeti stratégia született, tehát magyarul, hogy ez egy kormányzati szintre került, ez a egyébként kutatók által kezdeményezett program. Tehát, hogy az eredeti programban volt egy országos szintje, ugye az első két célt azt inkább országos szinten lehet kezelni, ezt a harmadikat, tehát területi egyenlőtlenséget pedig helyi szinten érdemes vagy lehet kezelni. Amikor mi 2011-ben bekerültünk ebbe a programba, akkor az országos része már nem az akadémiához tartozott, vagy abban nem kaptunk felkérést, hogy abban részt vegyünk, hanem ennek a helyi egyenlőtlenség csökkentő beavatkozási résznek a megvalósításában veszünk azóta is részt.
Tehát egy konkrét fejlesztés politikai programban egy kutatócsoport is bekapcsolódik, tehát hogy ilyen szempontból ez izgalmas, és hogyan jönnek a ti témáitok ehhez a konkrét programhoz?
Tehát akkor először egy kicsit elmondom, hogy miről is szól ez a program. Ugye ez egy Európai Uniós társfinanszírozású program, az a címe, hogy Gyerekesség program, és azt próbálja megoldani, hogy azok a hiányok, azok a szolgáltatás hiányok, amik az adott térségben, településen jelentkeznek, azokra próbál megoldásokat találni. Tehát magyarul nagyon fontos része a programnak az, hogy helyi szinten felmerülő igényekre reagáljon, és helyi szinten reagáljon ezekre az igényekre. Na most ez a program, ez egy kezdetben 5, aztán 6, aztán 23, most éppen 31 leghátrányosabb helyzetű járásban történik, és olyan a program felépítése, hogy ezek mellett a települési és területi térségi szintű programok mellett van egy úgynevezett kiemelt program, amely ezeket a programokat segíti, szakmai támogatást nyújt, illetve értékeli, folyamatköveti ezeket a programokat. Na, mi ebben vagyunk benne, ebben a kiemelt programban, ebben a kísérő programban, mégpedig egy konzorciummal, ami a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vezetésével dolgozik, és mellettünk még partner, a konzorciumi partner a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Tehát ennek a három szervezetnek a közös munkája az, amiben mi részt veszünk, és ami még egyszer a települési és térségi szintű gyerekszegénység elleni beavatkozásoknak a szakmai támogatását és kísérését nyújtja. Tehát ugye, hogy ebbe hogy kerül be egy kutatócsoport, az lett volna, ugye? Az volt a kérdés. Igen. Részben gondolom, hogy azért, mert hogy maga az egész koncepció az akadémiától indult, tehát a kormányzat gondolom továbbra is úgy gondolta, hogy szükség van azokra a szintetizáló tudásokra, amiket mi tudunk ebbe a programba nyújtani. Ugye ez a három szervezet nagyon különböző szintű, nagyon különböző jellegű tudást ad ebbe a programba. Ugye a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság, mint egy kormányzati háttérintézmény, az a szabályozási tudást, illetve különböző szakterületi tudásokat tud hozzáadni. A Magyar Máté Szeretett Szolgálat a terepmunkából eredő tudást tudja hozzáadni, és amit mi hozzá tudunk, mint kutatóintézet adni, az pedig részben egy szintetizáló tudás, másrészt egy mondjuk így például az értékelésnek, a módszertanának a tudása. És ez a három terület, ez nagyon jól össze tud kapcsolódni, persze hát van, amikor konzorciumon belül is ez a három megközelítés, szemlélet ütközik egymással, de hát lehet, hogy erről később fogunk tudni még beszélni.
És akkor maradjunk még a kutatói kapcsolódásnál, hogy hogyan zajlik akkor ebben a program keretben mondjuk a kutatási témák kiválasztása? Milyen témák és hogyan kerülnek kiválasztásra, miért azok, mennyire befolyásolja az, hogy egy programhoz kell igazodnia, vagy kell-e, mennyire lehet a saját érdeklődését megvalósítani egy kutatónak.
Nyilván mindenkinek más erről a tapasztalata, én a sajátomról tudok beszélni, aztán Márti majd a saját elképzeléseit vagy tapasztalatait is elmondja. Tulajdonképpen egy ilyen programban dolgozni nagyon izgalmas kutatóként amiatt, hogy ugye az ember tanul, akár a felsőoktatásban is tanul egy csomó olyan összefüggésről, amivel mondjuk a szegénység csökkenthető. Különböző, akár még beavatkozásokról is tanultunk annak idején, hogy mit lehet tenni az esélyegyenlőség növelés érdekében, stb. És aztán szembesül azzal, hogy egy területi, egy térségi program, egy helyi fejlesztés az mennyiben másként működik, mint az elmélet. Tehát ez nekünk, mint kutatóknak nagyon hasznos, nagyon izgalmas terep. Nagyon sok eredményt vagy tapasztalatot vissza lehet csatolni a kutatásunkba, ami ilyen szempontból szerintem egy nagyon gazdag tapasztalatot, tudást ad. Ez az előnye, ugye? De ugyanakkor meg azért, hát nekünk egyébként a kutatócsoport összes kutatójának más érdeklődése is van. Ezeket a érdeklődéseket meg kell zabuláznunk rendszeresen ahhoz, hogy tudjunk erre a gyerekesség programra koncentrálni, tehát magyarul most egy picit háttérbe kell szorítanunk a saját érdeklődésünket, és arra kell koncentrálni, hogy milyen tudást, milyen eredményeket tudunk a programnak adni, és ezáltal ezt a célt, hogy a gyerekeknek a esélyeit növeljük, hogyan tudjuk elősegíteni a mi tudásunknak a becsatornázásával.
És mondanátok néhány példát esetleg, hogy milyen kutatások voltak, milyen kutatási eredmények születtek?
Hát a kutatásaink egy részét az kifejezetten az hozta létre, tehát hogy azért volt rá szükség, mert hogy a programban bizonyos beavatkozásoknak a folyamatát követjük, azokat értékeljük. Ilyen például a közösségi házas kutatás, ami arról szólt, hogy hát ugye sokféle program kapcsán keletkeztek, vagy hoztak létre közösségi házakat ezekben a leghátrányosabb helyzetű járásokban, és hogy ugye azt néztük meg, hogy ezek mire valók ezek. Tehát hogy tudják az adott helynek, az adott közösségnek a céljait, illetve a szegénység csökkentés célját szolgálni ezek a közösségi házak. Ugye ez egy abszolút alkalmazott kutatás volt, mert az volt a feladatunk, hogy megpróbáljunk érveket gyűjteni amellett, hogy ezeket a közösségi házakat a továbbiakban is érdemes fenntartani. Ugye volt, tehát több ilyen kutatásunk van, amit egyszerűen a program kiírása, vagy a programnak a szakmai tartalma indokolt. Ilyen egyébként az is, amikor azt nézzük meg, hogy a fiatalkori terhességek hogyan hatnak hogyan kapcsolódnak össze a korai iskola elhagyással. Aztán voltak olyan kutatásaink is, amelyeket mondjuk így az élet hozott, tehát például ilyen legutóbb a COVID kutatásunk, amelynél ugye azzal szembesültünk, hogy 2015-ben valamit kitaláltunk, hogy mit fogunk ebben a gyerekességprogramban csinálni, meg mivel fogunk foglalkozni. Na de hát közben jött egy COVID, ami teljesen átírta ezeket a programokat, és ezért kellett indítanunk egy új kutatást. De erről egyébként Márti többet tud beszélni.
Hogy akkor néhány eredményt is mondjatok ezekből a felvillantott kutatásokból. Akkor például a COVID.
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát akkor megkaptam a szót a COVID kutatással kapcsolatban. Ahogy mondta Ildi, sokféle felmérésünk zajlik párhuzamosan, meg időben egymás után. Most ezt a COVID kutatást az élet tette elénk. Minden évben végzünk egy ilyen kérdőíves felmérést, a 31 járás szakmai vezetőjét szoktuk megkérdezni arról, hogy hogyan zajlanak a programok, milyen eredmények vannak. Minden egyes beavatkozási területet végigkérdezünk, és a COVID időszakban két ilyen megkérdezés is lezajlott, emellett pedig egyébként még egy 97 közösségi házra kiterjedő kutatásban is kérdeztünk a COVID-dal kapcsolatos fejleményekről. De most csak, hogy felvillantsak pár eredményt, az derült ki, hogy a programok jelentős részében, ugye a kezdeti tanácstalanság és bénultság után viszonylag rugalmasan tudtak reagálni a kihívásokra. Tehát a programok több mint 70%-ában kiderült, hogy aktívan részt vettek a közösségi ház dolgozói, munkatársai az online oktatásban, egyfajta ilyen híd szerepet képezve az iskola és a család között. Tehát egyrészt az volt a szerepük, hogy felkutassák azokat a hátrányos helyzetű diákokat, akiket az iskola gyakorlatilag szem előtt évesztett, tehát akik úgymond eltűntek, láthatatlanok lettek az online oktatásban. Másrészt a tananyag közvetítésben is fontos szerepet láttak el, vagy papír alapon kivitték a tananyagokat, és aztán visszavitték az iskolának, vagy az online alapon próbálták segíteni a diákokat, föltöltötték interneten a feladatokat, beküldték az iskolába, de sok helyben, kis csoportban is foglalkoztak a diákokkal, mert hogy volt arra lehetőség rugalmasan az iskolákkal szemben, hogy ezekben a közösségi házakban, amik ugye a szegregátumokban helyezkednek el, kis csoportban ők összehívhatták a gyerekeket, és tudtak velük tanulni, leckét írni, felzárkóztatni őket. Emellett egyébként az is kiderült, hogy újfajta tevékenységek is előkerültek, amiket korábban nem kellett, vagy nem volt rá lehetőség, mint például az adományosztás, vagy nagyon sok helyen maszkot vartak. És még amellett, hogy új tevékenységek merültek föl, újfajta célcsoport is előtérbe került, akikkel azelőtt nem is foglalkozott a program. Ilyenek voltak az idősek, akikre koncentrálni kellett, mert egyszerűen ott volt a probléma, hogy hogyan váltsák ki a gyógyszert, hogyan szerezzenek ebédet, tehát akkor a program résztvevői rugalmasan ezeket a feladatokat is ellettek, ami azelőtt nem tartozott a feladatkörükbe. És a közösségi házkutatás, ami egyébként éppen most fejeződött be, ott még csak egy-egy eredményt tudok fölvillantani, a 100 közösségi házból 67 jelezte, hogy folyamatosan megkeresésekkel fordultak hozzá a szegregátum lakói, például azzal kapcsolatban, hogy az oltásra való információkat kértek, vagy a regisztrációban segítettek nekik, ezek voltak a fő tevékenységek, amik még zajlottak.
És ha jól értem, akkor a programnak egy fontos eleme a közösségi ház, tehát hogy ezt egyébként is vizsgáltátok már, hogy milyen jellegűek ezek a közösségi házak, amik a szegregátumokban vannak. Hogy erről egy kicsit még mesélnétek, mert szerintem ez egy elég speciális része ennek a programnak. És mondtad, hogy most zajlott a kutatás is. Hogy milyenek ezek a közösségi házak, hogyan kell ezt elképzelni, hol helyezkednek el, milyenek, kik járnak oda, mennyire jó az elérése.
Hát ugye pontosítanék, tehát a közösségi ház az tulajdonképpen nem azért érdekes, mert közösségi ház, hanem azért, mert képzeljünk el egy 4-500 fős települést, ahol a polgármesteri hivatalon kívül nincs közösségi tér. Ugye ha itt megindul egy ilyen kezdeményezés, mint egy közösségi ház, akkor az történik, hogy oda bemehet a gyerek melegedni, ha iskola után erre van szüksége, számítógépezhet, segítenek neki a tanulásban, ha mondjuk valamelyik, tehát hogy a szülő szociális szolgáltatást akar igénybe venni, de nem tudja, hogy kell, akkor segítenek neki a közösségi ház dolgozói, tehát magyarul szociális munka is folyik ott, És egyébként lehetőséget ad arra is, hogyha egy olyan programot kitalál mondjuk a település, hogy ő nekik szükségük lenne drogprevencióra, akkor az adott szakember oda mehet, és ezt megtarthatja, ezt a foglalkozást. Tehát, hogy tulajdonképp közösségi házon egy komplex szolgáltató házat, vagy kis teret képzeljünk el. És ugye Márték azt nézték meg, hogy ezek a különböző helyen előforduló szolgáltató terek, ezek milyen funkciókat látnak el, és hogy különböző településeken ezek különböző funkciókat tudnak ezek a közösségi ezek felvállalni.
Akkor erről mesélj.
Tehát egyrészt ellátnak egyfajta ilyen alapszolgáltató funkciót is, tehát vannak ilyen alacsony küszöbű szolgáltatások, úgymond. Tehát amellett ugye, hogy melegedő hely is ez, és lehet ott enni, amellett lehet zuhanyozni, ami egy nagyon fontos dolog, tehát nagyon sok házban, ugye a szegregátumokban nincsen fürdőszoba, és lehet mosni, tehát vannak mosógépek, és nagyon sok helyen vannak most már szárítógépek, ami szintén egy nagyon nagy probléma, hogy a pici házakban, ahol nagyon sokan élnek, nem tudják megszárítani a ruhákat. Tehát ezek fontos funkciók, amiket ellátnak ezek a házak. Emellett pedig zajlanak különböző fejlesztő foglalkozások, amit egyrészt a közösségi ház dolgozói csinálnak, másrészt pedig kijárnak szakemberek és fejlesztő pedagógusok, gyógytornászok, logopédusok, ilyen utazó szakemberekként, időközönként ezekbe a házakba. És hát vannak szervezeti ifjúsági programok, klubok, amik egyébként jó esetben a helyi közösség igényeire válaszolnak, és az az ideális, hogyha jönnek helyből jövő kezdeményezések, amikre tudnak reagálni a ház dolgozói, és erre válaszolva kitalálnak programokat. Itt a varrókluboktól kezdve az énekkörig, a táncklubokig nagyon különböző kezdeményezések kapnak teret. Úgyhogy nagyjából így kell elképzelni ezeket a közösségi házakat, de ez egyfajta szolgáltatás ebben a programban, ezen kívül még számos más területen is próbál beavatkozni. Ugye egyrészt a kiemelt célként szerepel most a családsegítő és gyermekjóléti központok feladatköreinek kiterjesztése, ami például az iskolai szociális munkát jelenti, amit megerősítettek a különböző rászoruló iskolákban, vagy akár egészségügyi szűréseket is szerveznek, prevenciós tevékenységeket látnak el, akkor pályaorientációs képzéseket tartanak, gazdálkodási és háztartás-gazdasági foglalkozásokat és különböző ehhez kapcsolódó tevékenységeket folytatnak. Van olyan program is, ahol a helyi igényekre vagy szükségletekre válaszként ilyen helyi kiskertprogramokat, de magasabb szinten termelő tevékenységet is folytatnak sok család bevonásával. Tehát nagyon különböző az a tevékenységi kör és eszköztár, amit így a program megpróbál föl sorakoztatni a gyermekek szegénységének felszámolása érdekében, ugye ez a fő társadalmi cél.
És itt már rögtön jön is a kérdés, ugye ez mind projekt alapon működik, és ti az legtöbb írásotokban erre reflektáltok is, hogy ezek olyan programok, amik valójában hosszú távon tudják kifejteni a hatásukat, de ez ennek a programnak az esetében is egy ilyen projekt szintjén valósul meg, ami fix időkeretek között meghatározott célok mentén, hogy ezt hogy látjátok, hogy ez mennyire sikerül ennek a programnak a céljait elérnie ezek között, a keretek között. Tehát, hogy beszélgessünk egy kicsit erről a projekt kontra hosszú távú fejlesztés kérdéséről.
Jó, hát ez egy nehéz kérdés. Tehát ugye azt azért a hallgatók bizonyára tudják, vagy legalábbis azt tisztázni kell a hallgatók számára, hogy ma a szegénységnek az előidézője az a nagy ellátó rendszereknek a diszfunkcionális működése. Tehát, hogy az oktatási rendszer és az egészségügyi rendszer, ha nem működik, akkor olyan fiatalok kerülnek ki a munkaerőpiacra, akik nem kellően képzettek és nem kellően jó egészségi állapotúak ahhoz, hogy az elsődleges munkaerőpiacon munkát vállaljanak, ettől aztán nincs megfelelő jövedelmük, és akkor, hogyha még hozzáteszük azt, hogyha a szociális rendszer pedig ezt a jövedelmet nem tudja egy olyan szinten kiegészíteni, hogy abból meg lehessen egy emberhez méltó szinten élni, akkor ez generációs szegénységet okoz. Nem is szeretem annyira a gyerekszegénység kifejezést, inkább generációs szegénységet mondanék, Tehát, hogy magyarul ezeknek a nagy ellátórendszereknek a problémája csapódik le ezekben a térségekben, meg egyáltalán a gyerekszegénység problematikájában. Na most nem a projekt az az alkalmas, az az adekvát beavatkozási eszköz, amivel ezt a problémát kezelni lehet, hanem ezeknek a nagy ellátórendszereknek a reformja. Na most ugye mit tud csinálni egy projekt ilyen helyzetben? Hát azt tudja csinálni, hogy ezeket a hiányokat enyhíteni tudja legfeljebb. Na most ugye, ami miatt a közösségi házat említettem, az most az egész programnak csak egy része a közösségi ház. Viszont most ez egy nagyon fontos dologra világított rá a közösségi házak helyzete, mégpedig az, hogy ugyanakkor egy projekt azért olyan helyzetekben, amikor krízishelyzet van, valami váratlan helyzet van, amit ezek a nagy ellátórendszerek egyszerűen nem tudnak kezelni, mert nem olyan rugalmasak, hogy egy adott rögtön felmerülő problémát kezelni tudjanak. Így például ugye a COVID is ilyen helyzet volt, hogy ezek ilyen helyzetekben egy ilyen projekt az be tud segíteni. Krízis helyzetek kezelésére jobbak a kisebb projektek, mint a nagy ellátórendszernek a lassú működése. Na most ugye az, hogy most, amikor egy ilyen energiaválság van, akkor ezek a közösségi házak, ezek azért létfontosságúakká válnak ezeken a településeken, mert ha ezeket lehet fűteni, akkor ha egyébként a szegregátumok lakásait nem lehet fűteni, legalább valahol van egy olyan tér, ami fűthető, ami valamennyire tud ezeknek a családoknak segíteni. És ugye a kérdés az, hogy hogyan lehet ezeket fenntartani, fenntarthatóvá tenni ezeket a projekteket, mert ez a kulcsfontosságú kérdés most, de ehhez viszont Márti ért jobban.
Az, hogy rövid távú tervezésről van szó, és mindig van egy szünet a projektek között, és van egy fenntartási időszak, erről te többet is foglalkoztál, Márti, mint tanulmányaidban. Arról mesélj, hogy tudományos szempontból hogyan lehet vizsgálni a fenntarthatóság kérdését egy ilyen projekt példáján. Mit jelent a fenntarthatóság tudományos értelemben?
Mielőtt belemegyünk a kutatás eredményeibe, egy kicsit akkor beszélnék arról, hogy egyáltalán mit is jelent ez a fogalom, és hogyan mérhető. A fenntarthatóság kapcsán én azt hiszem, hogy a legtöbbünkben ilyen környezetvédelemmel kapcsolatos elképzeléseink vannak, vagy ezekre gondolunk, de egyre többet lehet hallani valójában a társadalmi programok fenntarthatóságának, vagy fenntartásának szükségességéről is. Vannak egyébként, akik egyenesen ilyen morális kérdésként közelítenek e felé a téma felé, mondvá, hogy a közpénzekből megvalósuló, tehát különböző hazai vagy nemzetközi forrásokból létrehozott programok, hogyha amennyiben ezek megszűnnek idő előtt, akkor gyakorlatilag ez a pénz, amit ebbe belefektettek, elfecsérelődik, fölösleges. Na most éppen ezért egyre többen foglalkoznak tudományos értelemben is fenntarthatósággal. Egyrészt azzal, hogy mik a feltételei ennek, hogy ezek a társadalmi célú programok mondjuk fennmaradhassanak. Másrészt pedig a különböző elterjedt fenntartási gyakorlatokkal konkrétan, amikor azt vizsgáljuk, hogy a fenntartási időszakban valójában mi az, ami megmarad és hogyan milyen formában.
És erről milyen tapasztalatok vannak itt a gyerekessé programnál?
A tapasztalatokra rátérve, több kutatásunk is zajlott. Egyrészt az előző időszak után tudtuk vizsgálni a fenntartási időszakot, tehát az előző program lezárultakor, ez 2015-ben volt, és gyakorlatilag azt tapasztaltuk, hogy jóval hosszabbra nyúlt ez az időszak egyébként, mint ahogy ezt bárki is gondolta volna, majdnem 2 évet kellett áthidalnia ezeknek a programoknak. Miközben nagyon megváltozott a makrokörnyezet, többek között a kistérségi társulások szervezeti szinten legtöbb térségben megszűntek, tehát mind biztos szervezet, ezekre nem tudtak már a fenntartási időszakban támaszkodni gyakorlatilag a programok. Így aztán maradtak az önkormányzatok, mint biztos szereplők, és hát gyakorlatilag az történt, hogy a legtöbb térségben gyakorlatilag hazai forrásokat próbáltak igénybe venni, és start közmunkaprogramokkal, jó esetben képzett friss sem végzett közmunkások látták el a közösségi házakban a feladatokat, de nagyon sok helyen egyszerűen örültek annak, hogyha tudtak találni egy munkatársat, aki ott tudott lenni, és nyitva tudta tartani az épületeket. Tehát valójában nem az a szintű fenntartás valósult meg, amit mi definíció szinten, tudományos szinten is fenntartásnak gondolunk, amikor gyakorlatilag szolgáltatások valósulnak meg, és a társadalmi cél lebeg mindenki szeme előtt, hanem egy fizikális fenntartás, ami leginkább a nyitvatartásra, a gyerekmegőrzésre korlátozódott, és jó esetben azért egyes program elemeket meg tudtak tartani, mint mondjuk a közös tanulást, vagy egy-egy ifjúsági programot, de ez is ritkaság számba ment. És hát valójában ez a fenntartás is 1-1.5 évig tudott megvalósulni, amíg erre forrás volt.
És ez mennyiben egyedi? Vagy mennyire lehet a szakirodalomban erre vonatkozóan hasonló, vagy nagyon különböző példákat találni?
Annyiban nem egyedi egyébként, hogy nemzetközi szinten is a kutatások azt mondják, hogy mindenütt nagyon nagy probléma, vagy kvázi pánik helyzetet idéz elő egy-egy program, vagy projektnek a lezárása, és előtte jellemző az, ami nagyon megnehezíti a fenntartást, hogy elkezdik elhagyni a süllyedőhajót gyakorlatilag a munkatársak, tehát egy nagy mértékű kivonulás és fluktuáció áll be, és így nagyon nehéz is lezárni egyébként ezeket a programelemeket, egy nagyon nagy fokú bizonytalanság. Tehát ez általános probléma, ez a projekt alapú finanszírozás és ezeknek az áthidalása. Amiben más azért a mi helyzetünk, nyilván, tehát ugye a szakirodalom azt mutatja, hogy igazából a fenntarthatóságnak az elemei, vagy a feltételei, például a források sokszínűsége, tehát az, hogy el tud-e kezdeni mondjuk egy adott program már a működési időszak során alapokat létrehozni, félretenni, tőkeképzésre, tőkegenerálásra alkalmas-e, ami mellett politikai tőkeépítést, de direkt financiális alapok, vagy marketing, kommunikációs eszközökre is gondolunk. Azt gondolom, hogy ezek Magyarországon egyrészt nem elterjedt eszközök, és nem is egy elterjedt szemléletmód. Ebben van egyébként például a mi programunknak felelőssége, hogy most a második programidőszakban, amit most zárunk, és egyébként ennek a vizsgálata is most zajlik, hogy próbáltuk már mi is a saját eszközeinkkel egyre hangsúlyosabbá tenni, kommunikálni mindenféle fórumon, hogy készüljenek a programok, a menedzsmentek a 4 éves programidőszak során arra, hogy fenntartási időszak lesz, és hogy különböző lépéseket tettek is már, azt tapasztaltuk egyébként, hogy tudatosabban állnak a kérdéshez. Bár a félidős kutatások azt mutatták, hogy még az intézményesülés és kapacitási időszak az teljesen lefoglalta a programokat, és akkor még nem nagyon gondolkodtak a fenntartási időszakon, de a vége fele már azt láttuk, hogy jóval tudatosabbak, mint az előző időszakban. Például együttműködési megállapodásokat kötöttek polgármesterekkel, és az is egy elmozdulás az újabb eredmények szerint, hogy most már nem csak az önkormányzatokra számítanak, főként mivel mindenki látja és tudja, hogy az önkormányzatok helyzete egyre nehezebb pénzügyi értelemben is, és most ezt tetézi az energiaválság is. Ők is látják, hogy nem támaszkodhatnak már egy az egyben az önkormányzatokra. Képbe kerültek jobban a családsegítő és gyermekjóléti központok, amelyek egyébként az egész program során sokkal nagyobb szerepet játszanak most. És olyan válaszokat kaptunk a kutatások során, ahogy a fenntartás egyre inkább egy ilyen közös felelősségnek érzik. Tehát míg mondjuk a program fél idejében még az állami fenntartásról álmodozott mindenki, hogy úgy, mint a biztos kezdett gyerekházak, vagy úgy, mint a tanodák, itt is majd lesz egy állami fenntartás. Most részben reálisabban is nézik, azt gondolom, a helyzetet. Másrészt tudatosodott az, hogy ez egy sokszereplős dolog, tehát a programok fenntartása. Előtérbe került az is, hogy a helyi közösségeknek is van ebben szerepe, a helyi intézményeknek is van ebben szerepe. Amellett, hogy attól nem tekinthetünk el, hogy nyilvánvalóan ez azért alapvetően egy állami finanszírozás kérdése lesz, tehát ez nem kikerülhető, de hogy sokkal tudatosabban és kvázi szofisztikáltabban gondolkodnak erről a program megvalósítók és a menedzsment.
És ez annak is köszönhető, hogy ti a kutatásaitokban visszajelzitek ezt. Igazából lassan lejár az adásidő, és visszakanyarodnék az utolsó kérdésekben erre a alkalmazott kutatási szerepre, vagy kutatói szerepre. Egyrészt, hogy igazából a programnak mi az előnye abból, hogy kutatók ilyen szorosan együttműködnek ebben, erre már a Márti tett néhány említést. A másik pedig, hogy most ugye van ez a zárás időszak. Ilyenkor mi történik? A ti kutatócsoportotok mit fog csinálni a következő időszakban? Az első kérdés az lenne, hogy mit tesz hozzá magához a programnak a fejlődéséhez a kutatóknak egy ilyen szoros jelenléte.
Hát ugye erről már egy picit beszéltem korábban, de alapvetően nekünk az egyik elsődleges feladatunk a programértékelés. Ugye hatásvizsgálatot is csinálunk, például a biztos kezdő gyerekházak hatásvizsgálatát is mi készítjük, illetve magát a záró programértékelést is mi csináljuk. Ugye normális esetben, vagy normál esetben a tényalapú közpolitika csinálás, tehát a tényalapú közpolitikák kidolgozása az arról szól, hogy egy ilyen programnak megnézzük, milyen eredményeket lehetett vele elérni, és az alapján dolgozzuk ki a további folytatást. Tehát a mi munkánk az ebben sokat tudna segíteni. Hogy ez mennyiben lesz így, azt nem tudjuk. Tehát ez a program most nekünk is zár, és ugye az a kérdés, hogy kapunk-e felkérést arra, hogy a program további részében részt vegyünk-e, vagy sem. Hogyha nem kapunk felkérést, valószínűleg akkor is fogjuk folytatni a munkát, csak ugye akkor az már egy más szintje a bekapcsolódásnak, és akkor a saját kutatási érdeklődésünk talán jobban előtérbe kerülhet. Ha kapunk megint felkérést arra, hogy vegyünk részt egy kormányzati programban, akkor természetesen szívesen részt veszünk, és továbbiakban is segítjük a kutatási eredmények becsatolásával a szakpolitikát.
Szerintem ez egy jó zárszó is, mert az adásidőnek a végére értünk, és mindenkinek javaslom, hogy kövessék a ti munkáitokat, és olvassák a megjelent publikációkat. Köszönöm a beszélgetést Husz Ildikónak és Kis Mártának.
Köszönjük szépen.
Viszontlátásra.
Hallásra.
Mindegy.
A Véleményeken túl a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adását hallották. Korábbi adásainkat is meghallgathatják Spotify-on kívül többek közt az Apple és a Google Podcaston. Kutatásainkról tájékozódhat honlapunkon a tk.hu-n. Eseményeinket, híreinket pedig követheti a közösségi média csatornákon.